Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a kollagénnel kapcsolatos tényeket és tévhiteket tártuk fel. Már is jön az orvosi kommentár, a szakmai partner Kovács Robert és a Semmelweis Prémium, aki válaszol, professzor dr. Lakatos Péter belgyógyász.
Ami még a mai napon a feladatunk, hogy beszéljünk arról, hogy a genetika, a fogyás és egy nagyon fontos betegség, a pajzsmirigy rák is napirenden van. Fontos, hogy helyre rakjuk, hogy mitől, hogyan és mit lehet tenni ellene, és induljunk a genetikai vizsgálatokkal. Egyre több ilyen vizsgálat jelenik meg a piacon, amelyek például azt ígérik, hogy az elhízási hajlamunkra rámutatnak. Valóban képes a genetika megmondani, hogy hajlamosak vagyunk az elhízásra?
Hát ehhez kell egy picike háttér. A helyzet az, hogy mindenki örököl valamilyen génszettet, ugye anyucitól és apucitól, és ebben bizony vannak különbségek emberek és emberek között. Ebből kifolyólag különbség van a között is, hogy milyen az étvágyunk. Mert van, akinek jobb, van, akinek rosszabb. Különbség van abban is, hogy egy adott élelmiszert hogy dolgoz föl a mi testünk és a másik teste. Tehát számos genetikai különbség van az evés és az evés hasznosításban. Ennek a tekintélyes részét most kezdi föltárni a tudomány, és elég sokat megtanultunk ebből az elmúlt 10 évben. Tehát van egyszer ez. Másodszor azonban van még a környezetünk is, amit ugye szoktak hívni epigenetikai hatásnak, tehát a meglevő géneknek a működését befolyásoló hatások. Tehát hiába van valakinek mondjuk egy olyan genetikai konstellációja, hogy érzékenyebb a tüdeje, adott esetben akár még nagyobb esélye lehet egy tüdőrákra, nem biztos, hogy tüdőrákos lesz, viszont ha elkezd cigarettázni, úgyhogy minden nap egy dobozzal elszív, akkor jelentősen megnöveli az esélyt. Itt is ugyanez a helyzet az elhízással, hogy van egy alapkonstellációnk, ami olyan, amilyen, és akkor erre jön rá a környezet, hogy mit tanulunk a társadalomban, és a társadalom olyan, hogy ma már nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, hanem azért eszünk, mert ez egy szociális társadalmi szokás. Tehát gondoljuk meg, eszünk, amikor üzleti tárgyalás van, eszünk, amikor születésnap van, névnap van, búsulunk, akkor is eszünk, ha örülünk pláne. Nem ritka az, hogy valaki 4-5-ször eszik, a nagy tengerjáró hajókon 8-szori étkezés van naponta. Ez biztosan nem fiziológiás, nem ebbe született az ember teste. Ezt nem bírja el. Mi fog történni? A plusz ételt elkezdjük raktározni, és ugye meghízunk. Ne felejtsük azt el, hogy az elhízásra való hajlam az valamikor pozitív volt. Ugyanis aki jobban tudta tárolni a elfogyasztott élelmiszert, esetleg éhesebb is volt, tehát többet is evett, azért annak a testében főgyülem lett ugye a zsírformájában a plusz kaja, és amikor nem nagyon volt kaja például téli időszakban, akkor az ő túlélési esélye jók voltak. Ez egy nagyon pozitív dolog volt, ha tudott valaki hízni. Az más kérdés, hogy ritka lehetett a kövér ugye a ősemberek vagy a középkorban se nagyon az emberek között, de aki egy kicsit pluszos volt, annak az esélye a túlélésre jobb volt. Na most ez a genetikai örökség, ez majd átkozott örökségé vált, mert aki ilyen most, annak már nem előnye van ebből, hanem hátránya, mert el fog hízni, kevesebbet fog mozogni, ebből kifolyólag számos betegség, szív- és érrendszeri vese, és így tovább, előtérbe kerülnek, és rövidebb ideig fog élni. Tehát ami valamikor jó volt az evolúcióban, az most kifejezetten átkozott örökség. Na most ugye, mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt kihasználni? Valóban egyre több olyan tesztvizsgálati, laboratóriumi vizsgálat érhető el, amely valahogy ezt célozza. Itt is vigyázni kell, mint mindennel, mert azért ez valahol üzlet. Megbízható tesztekkel kell foglalkozni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor olyan géneket vizsgálnak, amire kemény tudományos adatok vannak, nem azért, mert Lajos bácsi úgy gondolja. Ha kemény, megbízható adatokon alapuló vizsgálatokról van szó, akkor megbízhatóvá válhat egy teszt. Miben segíthet egy teszt? Például az a teszt, amit itt a Semmelweis Egyetemen fejlesztettünk ki, az valóban csak megbízható adatokon alapszik. Ez azt jelenti, hogy nem 4-5 emberen való észlelés során döntött valaki, úgyhogy akkor ezt vizsgáljuk, hanem itt több százezer ember sok-sok éves megfigyelése során képződtek ezek az adatok. Másrésztről a értékelés módja nagyon speciális, ezt egy mesterséges intelligencia segítségével értékeljük ki, És akkor ugye mire ad választ? Ez egyrészt választ ad arra, hogy mekkora az én hízékonysági hajlamom. Tehát, hogy hajlamos vagyok erre. Másrészt, hogy milyen az étvágy tulajdonságom. Tehát, hogy én nagy... Persze ezt ma lehet mondani, hogy én ezt amúgy is tudom, hogy én nagy zabáló vagyok, vagy nem, de azért ez ennél többet mond ez a dolog. Aztán választ adunk arra, hogy ha fogyni szeretnénk, milyen típusú diéta a legkedvezőbb nekünk. És itt most nem paleo meg társai diétára gondolok, hanem, hogy nagy fehérje tartalom, vagy alacsony, nagyobb szénhidrát, vagy kisebb szénhidrát tartalom. Ugyanis az emberek a genetikai alapkonstellációktól függően van, aki egy nagyobb fehérje bevitelű diéta mellett jobban fogy, mint egy kisebb mellett. Erre lehet tanácsot kapni. Tanácsot lehet arra is kapni, hogy milyen mozgástípus az, ami az ő genetikai konstelláció mellett segíti a fogyást. Van, akinél úgynevezett endurance training, tehát egy nem nagy intenzitású, de egy tartós fizikai terhelés szükséges. Van, akinek pedig ilyen intenzív intervallum, tehát, hogy mondjuk fut 2 percet, aztán sétál 5-öt, aztán megint fut 2 percet. Erre is tanácsot ad a genetikai vizsgát. Legvégül pedig, amit meg tud mondani ez a vizsgálat, az az, hogy a ma divatos fogyasztószerek, injekciók milyen hatékonysággal működhetnek az adott egyénbe, illetőleg várhatók-e komolyabb mellékhatások. Erre is tud. Tehát magyarul, mielőtt még valaki belevágna egy ilyenbe, azért azt tudjuk, hogy nem kis anyagi teher, szóval mielőtt kidobna néhány 100 000 forintot, érdemes ezt megtudni, hogy muszáj-e kidobni azt, mert hogyha netán súlyos mellékhatás jelentkezne, vagy nála nem lenne a nagy a hatékonyság, akkor felesleges belekezdeni. Tehát mindenre tud a hát úgynevezett adipomák vizsgálat választ adni.
Az utolsó gondolatok között itt voltak ezek a fogyasztást elősegítő, injekció formájában létező anyagok. Szakemberként mit gondol erről a technikáról? Hosszú távon hatásos, vannak kockázatai, felügyelni kell mellé orvos. Hogyan látja ezt egy szakember?
Ezek az új készítmények, amik már forgalomban vannak, hatalmas előrelépést jelentenek. Ugye mindig voltak fogyasztószerek, sajnos azonban ezeknek a hatékonysága hát vagy nulla volt, vagy olyan minimális, hogy nem nagyon lehetett észrevenni se. Ez egy forradalmi változás, hogy ezek az új szerek, ezek valóban fogyasztanak. Általában kevés mellékhatással van, amikor van, de általában kevéssel. Ezek jelentős fogyás, tehát nem ritka az, hogy 20-25%-át a testsúlyának valaki el tudja veszteni egy 6-8-10 hónapos kezelés alatt. Tehát ezek valóban hatékonyak, nagyon jók. Kiderült az is, hogy nem csak a testsúly csökkentik simán, hanem ugye a cukorbetegségre is jók, hát hiszen innen származnak eredetek, ezek cukorbetegség kezelésére kialakított gyógyszerek voltak, és ami a igazán nagy szám, hogy cukorbetegség nélkül is jelentősen javítják a kardiovaszkuláris, tehát szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint a vesebetegségekét is. Tehát magyarul a hosszabb élethez ezek jelentős előnyt adnak, akkor is, ha nem cukorbeteg valaki. Most mindezekhez jönnek még a legújabb hát kutatási adatok, mely szerint például Parkinson betegségre való hajlamot, esetleg demenciára való hajlamot is csökkentik. Sőt, a legújabb vizsgálatok szerint akár még a vastagbél daganatnak a kockázatát is.
Mondjuk, tehát ahogy így önt hallgatjuk, ilyen csodaszernek.
Igen, igen, hatnak. Hát úgy néz ki. Na most persze vannak bizonyos kockázatok, ezekről folyik a vita, hogy esetleg bizonyos dolgokat rossz irányba viszel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézzük a cost-benefit, tehát az előny és a kockázat arányát, messze nagyobb az előny, mint a kockázat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek méltó helyen vannak. Arról már nem is beszélve, hogy a közeljövőben, ami alatt én következő 1-5 évet értem, az alatt még újabbak fognak jönni, előtérbe fognak kerülni valószínűleg a szájon átszedhető, tehát nem injekciós készítmények, aminek ugyanilyen hatékonysága van, viszont egy picit más hatásmechanizmusuk van. Nem kizárt, hogy lehet ezeket a mostaniakat a jövőbeliekkel kombinálni a még nagyobb hatékonyság érdekében. Szóval én azt gondolom, hogy ez a gyógyszerfejlesztési irány, ez egy nagyon pozitív dolog, és biztos, hogy az emberi élet meghosszabbítását eredményezi.
Hosszú távú hatása csak akkor van ennek, hogyha folyamatosan ezt a gyógyszert, vagy ezt az injekciót megkapja valaki, vagy ettől be tud állni egy más életvitelre, vagy egy másfajta egyensúlyra a szervezet?
Illetve kiegészítem, kell-e folyamatos orvosi kontroll?
Hát a hosszú távú hatás az egy nagyon fontos dolog. Ugye ezek az említett 25%-os testsúly csökkenés, ezek ilyen egy év, mondjuk 8-10-12 hónapos eredmények, kérdés valóban az, mi van utána, amikor valaki lefogyta azt a mennyiséget, amennyit szeretett volna. Itt jönnek a gondok, mert ha valaki simán abba hagyja, és a kezelés alatt pszichésen nem értékelte át a saját világát, akkor vissza fogja hízni. A mai adatok szerint kb. 80%-a az így lefogyott betegeknek visszaszedi fél éven belül a lefogyott súlyt. Tehát az, hogy meg tudja tartani utána, ott az egyik nagyon fontos dolog, hogy a kezelés mondjuk egy éve alatt, ő pszichésen is átállítsa magát egy egészségesebb típusú táplálékra, illetőleg egy kisebb mennyiségű táplálékra, ami az ő energiafelhasználásához illik. Nyilván egy bányásznak sokkal több kalóriát kell bevinni, mint aki egész nap irodában ül. De azért lássuk be, a többségünk nem bányász. Tehát át kell alakítani az agyunkat. Azután pedig az nem kizárt, hogyha netán a testsúly elindul visszafele, újra alkalmazzuk ezeket a szereket. Vannak, akik szerint lehet olyat is csinálni, hogy intermittálóan alkalmazni a későbbiekben is, ez segít nyilván a pszichésen is, de erre azért még teljesen határozott válasz nincs, hogy hogyan járjunk el azután. Ami pedig az orvosi ellenőrzést illeti, ugye azt én szerintem az elején mindenféleképpen szükséges orvossal konzultálni, mert lehetnek olyan helyzetek, mikor nem mindegy, hogy melyik szert kapja valaki, és hogyan kapja, vagy mivel kiegészítve, tehát mindenféleképpen kell az elején. Aztán, hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem feltétlenül szükséges, de hogyha bármilyen problémát tapasztal valaki, akkor megint érdemes orvoshoz járni, de semmiképpen nem az a kezelés, ahol minden hónapban egyszer el kell menni az orvoshoz, bár persze a helyzet az az, hogy jelenleg receptre kapható, tehát kénytelen valamilyen módon a receptet beszerezni mindenki.
Legalább egyszer, amíg feliratja.
Igen, és ígértük, hogy még egy témát a mai adásban átbeszélünk, itt a pajzsmirigyrák témája, amire szeretnénk még kitérni, hogy valóban egy egyre gyakoribb betegségről van szó, vagy egyre többet beszélünk csak róla?
Hát többet is beszélünk róla, de gyakoribb is. Az elmúlt 30 évben kb. Háromszorosára nőtt a pajzsmirigyrákok előfordulása. Sokan azt gondolják, pláne most, hogy évforduló van, hogy Csernobilnak a következményét látjuk, de nem így van. Ugye Csernobilnál a kiszabaduló rádioaktivitás valóban fokozhatja a pajzsmirigyrák kockázatot, de csak ott, ahol volt fokozott aktivitás. Abban az időben, amikor történt a baleset.
40 évvel ezelőtt.
Igen, akkor ugye egy ilyen délkeleti szél fújt, azaz északnyugatra vitte a felhőt meg a rádioaktivitást. Ezt onnan lehet tudni, hogy ugye az oroszok akkor nem nagyon árulták el, hogy baleset történt, de a felhők Ukrajnából elindultak Belorusszián, Litvánián át, Svédországba, és a svédek voltak az elsők, akik észlelték a fokozódó rádioaktivitást, és elkezdték nézni, hogy náluk nem volt gond, akkor honnan jön, honnan jött a szél, visszakövették, és így találták meg az atomerőművet, akkor vallották be az oroszok, hogy mi történt. Na most ezen a vonalon, amit mondtam, ezen 10-15-szörösére nőtt a pajzsmirigyrák kockázat. Magyarország ebből nem kapott szerencsére, mert nem úgy fújt a szél, de nálunk is háromszorosára nőtt, meg a világ többi részén, ahol semmilyen atombaleset nem volt, ott is háromszorosára nőtt a pajzsmirigyrák kockázata, vagy előfordulása inkább, és ezt nem tudjuk, hogy miért. Az egyik vélemény, és szinte biztos, hogy igaz az az, hogy javult a diagnosztikánk. Sokkal hamarabb és sokkal több pajzsmirigyrákot tudunk észrevenni az új eszközökkel, mint régen. Ez biztos, hogy így van, mert lehet látni, amikor egyes új diagnosztikus módszerek beléptek, akkor mindig megugrott a föltárt pajzsmirigyrákok száma. Ezzel szemben lehet, hogy van más is környezeti oka, amit viszont nem tudunk. De a tény attól még tény maradt, hogy egyre gyakoribb. Na most ugye a diagnosztika arra mondtam, hogy egyre jobb, de azért nem tökéletes, vannak gondok. Ugye abban az esetben valakinél fölmerül, hogy a pajzsmirigy göbében lehet rossz indulatúság, akkor ezt el kell dönteni, hogy van vagy nincs. Na most ez nem nagyon egyszerű, mert gondoljuk meg, hogy minden ország lakosságának a körülbelül 6-8%-ának van tapintható göbe. Azért ez önmagában Magyarországon is már 6-800 000 ember, ez már cukorbetegség szintje. De nem véletlenül mondtam azt, hogy tapintható. Mert ez azt jelenti, hogy egy centinél nagyobb. Egy centinél kisebb göböt nem tudunk kézzel tapintani. De van ultrahang. Az ultrahangok már 2-3 milliméteres göböt kimutatnak. Ha ultrahanggal vizsgáljuk a lakosságot, akkor közel a lakosság felének van pajzsmirigy göbe. Na de ennek csak egy pici töredéke, kevesebb mint 1%-a lesz az, ami rákosan átalakul. Hát most, ha belegondolunk, hogy nekünk 4-5 millió göbös emberből kell megtalálni azt a néhány százat vagy ezret, akinek ilyen van, hát akkor ez egy kicsit olyan, mint amikor ugye tűt keresünk a szénakazalba. De meg lehet találni azt a tűt, ugyanis hát az ultrahang után, ha gyanús egy göb, akkor lehet mintát venni, biopsziát, azt megnézi a citológus, és akkor el tudja jó esetben dönteni, hogy ez rossz vagy jó indulatú. A baj ott van, hogy körülbelül az esetek ilyen 20-25-30%-ában nem tudja eldönteni a citológus. Azt látja, hogy valami nem kerek, nem egészen egészségesek a látott sejtek, amit a göbből kivettünk, de nem tudja kimondani egyértelműen, hogy ez rossz indulatú. Na most egy olyan 5 évvel ezelőttig itt megállt a tudomány, és akkor hát az orvos és a beteg vérmérséklete döntötte el, hogy mi legyen. Ugye lehetett azt mondani, hogy oké, operáljuk meg. Megoperáltuk, műtét után szövettan, és kiderül, hogy körülbelül 70-75%-ban fölösleges volt a műtét, mert semmi rossz indulatúság nincs. Hát azért ez egy nagy szám. Nyilván ez nem jó annak az embernek, akit feleslegesen operáltak, de egy ország egészségügyének sem sok pénz. Fordítva, hogyha azt mondtuk, hogy hát várjunk, ne operáljuk, hát egy fél év múlva visszajött a beteg, 30% esélye volt arra, hogy már áttétes daganat van.
Hát ez se jó.
Nem volt jó, de nem volt jobb. Most ugye van. Ez pedig a pajzsmirigy göbökből kivett mintákból lehet megnézni genetikai vizsgálattal, hogy van-e olyan genetikai eltérés a mintában, a göbben, amely hajlamosít a rákos átalakulásra. Na most a világon 4 ilyen kereskedelmi forgalomban levő teszt van, mind a 4 amerikai, és ezek általában olyan 2,5-4,5 ezer dollár per fő. Ez annyira drága, hogy nyugaton se terjedt el. Ezt inkább azoknak csinálják, akik Amerikában olyan biztosítással rendelkeznek, hogy a biztosító fizeti, de az amerikai lakosság kb. 5%-a. Tehát ott sem nevezhető általánosnak, Nyugat-Európában egyáltalán nem az. Most Magyarországon mi viszonylag szerencsések vagyunk, mert itt történt, megint csak a Semmelweis Egyetemen egy olyan fejlesztés, ahol lényegében ugyanilyen tesztet alkottunk, lényegesen olcsóbban, mint az amerikai, és itt Magyarországon, de most már környező helyeken is használják ezt. Úgyhogy a magyar embereknek, hát sok minden nincs meg a magyar egészségben, amely kéne, de speciál ebben az esetben elég jó helyzetük van, mert itt elérhetik ezt. Sajnos nem finanszírozott egyenlőre, tehát sajnos ez fizetős, de hát messze olcsóbb, mint az amerikai, és hát én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ez megfizethető.
Mennyire gyógyítható a pajzsmirigyrák?
Ha időben észreveszük, akkor gyakorlatilag az esetek 90%-ában teljesen, tehát nem túlélés növelő, hanem meggyógyítható. Körülbelül a 10% az, amikor hát nem tudjuk meggyógyítani, de ezekben az esetekben is éveket tudunk nyerni az illetőnek. De azért ritka az a daganat típus, amire ezt el lehet mondani, hogy körülbelül 90%-ban meggyógyítható. Nem sok ilyen daganat típus van, és nem arról szól a dolog, hogy ez hú, de milyen jó indulatú daganat, mert ez egy rossz indulatú daganat, hanem arról van szó, hogy ez a daganat típus régóta izgatja az orvosokat és a kutatókat, tehát itt közel 100 éves, hogy mondjam, tudományos munkának az eredményét lehet látni abban, hogy jól gyógyítható, nagyon kifejlett műtéti technikák vannak mára, nagyon jó hát utókezelés, itt a radioaktív jódtól kezdve az egyéb gyógyszeres kezeléseken keresztül hihetetlen tárháza van a terápiáknak, amik mind azt eredményezik, hogy ahogy mondtam, kb. 90% meggyógyul.
Milyen korai tünetekre érdemes odafigyelni?
Ezek nincsen nagy tünet, egy csalán csak a göb nyakon. Igen, az különösen gyanús, hogyha gyorsan nő egy göb a nyakon. Tehát mondjuk nem volt ott, és azt észleljük, hogy néhány hét alatt egy tapintható beteg által magának is tapintja egy göb nőt, akkor nyilván orvoshoz kell fordulni. Ha volt a családban ilyen jellegű betegség, akkor érdemes időnként, ez azt jelenti, hogy 1-2 évente elmenni egy ultrahang szűrésre, hogy látszik-e ott göb. Ha látszik, nem jelent feltétlenül bajt, mert az ezzel foglalkozó ultrahangos meg tudja mondani egy göbről a pajzsmirigyben, hogy gyanús vagy nem gyanús. Ha nem gyanús, akkor nem kell vele semmit csinálni. Ha gyanús, akkor jön a mintavétel és a szükséges a genetikai vizsgálat.
Zárásként egészségtudatos életmóddal indítottuk a mai beszélgetésünket. Ön szerint mi az a pár fontos dolog, amivel már valóban sokat tehetünk az egészségünkért? Ugye sok téma merült fel ma.
Hát én elsődlegesen gondolnám az étkezést. még egyszer mondom, nem szeretném a mindenben a nagyon egészségeset javasolni, mert azt úgyse tartja be senki. Tehát egy arany középút kell, mindenképpen fontos lenne egy normális testsúly, tehát vagy normálishoz közeli testsúly. Nagyon fontos a mozgás, és itt sem arra gondolok, hogy mindenki legyen olimpikon, hanem mozogjon. Itt akármilyen vicces, egy napi fél órás séta kimutatottan jelentősen növeli a várható életkort, tehát semmiképpen nem arról van szó, hogy valaki 100 méteres sprinter legyen. De nagyon fontos az is, hogy meglehetősen stresszmentesen éljünk. Ha van valamire...
Nehezebb,
de hát ha eljutunk oda, hogy egyszer könnyebb lesz. Egyébként az igazság az, hogy a stressznek nyilván van egy tőlünk független része, de azért van sok, amire mi tudunk tenni, hogy a környezetünk is stresszmentes legyen. Na aztán ugye nagyon fontos az is, hogy ha kell valamit pótolnunk, ami egyszerű, például a D-vitaminról beszéltünk, akkor azt tegyük meg. Ezek nem heroikus küzdelmek, nem tudom, milyen drága dolog, hát néhány száz forintról van szó évente. Ez is egy nagyon fontos dolog, és hát a stresszhez még hozzátartozik, hogy próbáljuk meg boldogak lenni, mert a boldogság az önmagában egészség és élethossz növelő tényező. Nem véletlen, hogy a világ legboldogabb országai, mint Finnország, Dánia, ezeknél jelentősen hosszabb az átlag életkor, és nem csak azért, mert mondjuk ott magasabb az egyfőre eső GDP, hanem azért, mert ők úgy élnek, tehát hogy ők mindenben a pozitívumot keresik, az előre nézést. Én szerintem jó lenne ezt mi is megtanulnánk.
És ez volt már az egészségkód, egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallott.